Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. A hónap első kedje lévén önök most a Kertész Válaszol című adást hallják, mely ebben a hónapban felvételre készült, ugyanis kertészünk Salamon János elfoglaltsága miatt egy héttel ezelőtt vettük fel ezt az adást, így most önöknek nem lesz lehetőségük, hogy az adás ideje alatt betelefonáljanak a műsorba és kérdéseket tegyenek fel. De ha bármilyen kérdésük van, azt nyugodtan e-mailben megírhatják a rádió címére, és majd a következő adásba ezekkel a problémákkal indítjuk majd a műsort. A mai adást úgy oldottuk meg, hogy a szerkesztőségben tettem fel körkérdésként a kolléganőimnek, milyen problémák is adódtak náluk a kertbe, ezeket gyűjtöttem most egy csokorba, ezekről fogunk majd most beszélgetni. Kedves János, köszöntöm nálunk, és ha nem titok, akkor árulj el a hallgatóknak, hogy milyen esemény miatt is kell az augusztusi adást felvételre készíteni, milyen rendezvény folyik az adás időpontjában a Keszthelyi Egyetemen.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, egy most már második évben megrendezésre kerülő egy nyári napot tartunk a Keszthelyi Egyetemen. Azt kell tudni, hogy folyik egy nyári nemesítés és fajta fenntartás, és amivel most már két éve bekapcsolódtunk a dísznövényesekkel együtt. Azt kell elképzelni, hogy itt több mint 1000 négyzetméteren van magyar nemesítésű egy nyári a Kovács Zoltán munkásságának tisztelegve a fajtákat tartjuk fönn. Sok fajta van itt, egy ilyen szakmai rendezvényről van szó, több előadás is lesz tartva, és ez minden év általában augusztusában megtartjuk, most ez már egy rendszeres alkalomnak fog tűnni.
Ez tisztán szakmai, vagy pedig az érdeklődők is látogathatják?
Regisztráció alapján az érdeklődők is látogathatják. Nagyon színes, és aki a Keszthely környékén jár, és Fenékfuszta felé halad, az egyetemnek a területén lévő tenyészkertünk ott van, mindenki megcsodálja ezeket a növényeket, pont itt útszélbe találhatóak, és persze laikusoknak is nagyon jó, mert akkor ki tudják választani azokat az egynyári fajokat, fajtákat akár, amiket későbbiekben a kertbe szeretnének ültetni.
Tehát el lehet menni meglátogatni a kertet, és például Facebook oldalon felrakják a képeket, hogy azok, akik nem tudnak elmenni, azok is kicsit ismerkedjenek ezekkel az újdonságokkal.
Így van, Facebookra is felkerül, általában születik a kertészet szőlészetbe, tavaly is volt egy cikk magáról az egész rendezvényről, hogy milyen program volt, hogy a növények mit mutattak. Teljesen más időjárásunk van a tavalyhoz képest. Tavaly mindig szerencsénk volt, mindig kaptunk akkor csapadékot, mikor kellett a növények. Sajnos az idei év nálunk nagyon aszályos. Amit néztem most, hogy az elmúlt 30 napban ott 18 mm volt Keszthelyen, ahhoz képest itt a környéken a 30 napos időintervallumban azért volt ilyen 38-40 mm-ek, más mutatnak a növények. Ez nekünk is nagyon jó tapasztalat, 4 éve foglalkozunk ezekkel a fajtákkal, először csak szakdolgozatos kísérlethez, vagy hogy próbáljuk ki, nézzük meg, mit tudnak ezek a régi fajták, indultunk el, és ahhoz képest nagyon sokat fejlődtünk a fajta összetételbe is. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, hogy mikor, hogy viselkednek, és melyikek a strapabíróbbak közülük.
Tehát előkerültek a régi fajták. Mennyivel másabbak ezek, mint ezek az új, nagyon-nagyon-nagyon nemesítettebbek?
Azt kell tudni róluk, hogy szerintem előtérbe fognak kerülni, sokkal egyre több helyen látom kiültetve ezeket a fajtákat, hogy foglalkozik az embervel a városba járkálva, észrevesz, hogy itt is van egy mondjuk egy fajta kiültetve, mert ezek sokkal nagyobb habitussal rendelkeznek, sokkal nagyobb növényekké nőnek. Azért ezek az újabb nemesítések elmentek, a kompakt növekedés, hogy minél több virágot hozzan, viszont ezáltal sokkal igényesebbek. Tehát ezek a fajták sokkal közelebb állnak még a vadfajokhoz is akár. Kovács Zoltánnak egy nagy nemesítési célja volt, hogy a fajták a hazai klímához alkalmazkodjanak, a szárazság tűréshez, és ezeket a fajokat, fajtákat használta ő fel a nemesítés során.
És ahogy változik időjárásunk, úgy hiszem, hogy ezeknek a tulajdonságoknak ismételten előtérbe kell kerülniük. Minden téren.
Így van, az egész mezőgazdaság térén ez a szárazságtűrés, vagy a szélsőséges klímához való adaptáció egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a nemesítők, és ezért egyre több helyen próbálják ki a fajtákat, mielőtt elismertetésre beadják. Itt például lényeges dolog egy egynárnyinál, hogy betegségekre ne legyen fogékony. Egy városi közterületben nem tudnak növényvédelmet csinálni, vagy nehézkesen tudnak, hogy a szárazságtűrésük nagyon jó legyen, hogy a megújuló képességük, ezen azt értem, hogy a régi virágok fölé nőjön az új virág, hogy ne kelljen tisztítani őket. Munkaerőhiány van mindenhol, látható, hogy egyre kevesebb egynyárit ültetnek, és egyre jobban elmegyünk a szárazságtűrő évelőágyásokhoz, de azért a központi helyeken még mai napig is mindenhol egynyárig vannak ültetve, viszont mindig ugyanabba a talajba. Tehát az a talajuncság, a talajban lévő gombák felszaporodása látványosan bántja egy-egy virágfajainkat, hogy szépen elültetik, szépek, jön egy csapadékosabb, hűvösebb és szárazabb időszak, és a növény állomány egy-egy foltba tönkre megy.
És ha már a virágoknál tartunk, akkor azt hiszem, hogy a mai adásnak témája kell, hogy legyen, mert nagyon sok virágot most kell vetni ahhoz, hogy jövőre szépek legyenek. Soroljon fel párat, és mi a praktikája, hogy ezek valóban ebbe a csúnya meleg hőségben ki is tudjanak kelni?
Igen, hát az évelőink és a két nyári növényeink vetését általában ez a július-augusztus időszakban szoktuk elkezdeni. Ilyen például egy nagyon régi paraszkerti virág, a sárga viola, ami egy nagyon illatos, akár évelő növényünk is lehet, már szinte mert több évig megvan, ha vissza van meccve, azokat is ilyenkor el kell vetni. Az árvácskavetés. Az árvácskavetés az egy nagyon nehézkes dolog, mert aznak hűvösre van szüksége, ezért én mindenkinek azt ajánlom, hogy aki vesz boltba magot, nehogy azt így, hogy a mag rossz. Nem kell egyből lesz feltételezni, nem kell ki, de ilyen melegben, hogy a napon szinte 40 fok is van, az árvácska nem fog kikelni. Annak ilyen 15-18 fokos helyiség kell, szóval ha egy ládába elvetjük, meg kell próbálni minél hűvösebb helyre rakni, pincébe. A magot nem szabad takarni, nagyon apró magja van, mindig legyen nedvesen tartva, és mikor ki kell, utána vigyük ki egy árnyékosabb helyre. Még egy jó megoldás, ha tudjuk őket egy ilyen árnyékosabb helyre elvetni, ha szabad földbe akarjuk vetni őket. Ugyanilyen a török szegfő régi paraszkerti virágaink közé tartozik, annak a vetés ideje is most van. Évellő szarkaláb, és még sorolhatnám, rengeteg évellő növényünknek most van a vetés ideje.
Említette, hogy hűvös. Amikor az éjszakáink is 20 fok fölöttiek, és nem sok helyen van pince, akkor hogyan lehet még megoldani?
Hát igen, ez egy nehéz.
Egy nagyobb fa árnyéka is elegendő? De hát mondjuk az éjszakai lehűlés akkor sincsen 20 fok
alatt. Sokat segít azért, hogy nem direkt napot kap, meg azért az éjszaka során is azért nem mindegy, hogy mennyi ideig süti a nap azt a területet. Nagyon jó módszer, ha valaki szeretne árvácskát nevelni a kertjébe, én ezt mindenkinek tanácsolom, ha van olyan helye, hogy ültet pár tő árvácskát, és azt ott hagyja elvirágozni, és nem bolygatja azt a talajt, az nagyon szépen ki fog ott kelni, és onnan csak igazából vagy áttüzdeli, vagy egyből a helyére ülteti.
Tehát ez egy kis forté.
Így van, így van. Nem kell megvenni a magot se, minden évben ki kell. Ugyanígy lehet a török szegfűvel is ezt csinálni, hogy hagyni kell pár olyan növényt, ami hoz magot, elhullatja, ki kell, és akkor nem is kell ezzel bajlódnunk.
Árvácska esetében ez a hibridizáció, ezek ilyen régi fajták, vagy pedig vannak, amelyik azért hiába vetti el a magját, nem ugyanaz fog kijönni belőle.
Ha megnézzük, a kereskedelemben ami kapható árvácskák, azok mind hibridek. Tehát a hibridnek az a lényeg, hogy egyöntetű legyen az állomány, ugyanolyan színű legyen. Későbbiekben persze ez a kertbe összeporzódnak, de akkor is lesz egy viszonylag jó állomány, ha szétesik, tarka lesz. Igazából egy színkeveréket fogunk elérni otthon. Persze nem lesz akkor a virágja, meg nem lesz olyan kompakt sem, mert ezek tudni kell, hogy ezek az árvácskák is csak azért ilyen szép bokrosak, mert ezeket hormonnal törpítőzik, hogy ne nyúljanak föl. Az a lényeg, hogy ott minél nagyobb virág legyen, és minél többet tudjanak egy négyzetméteren előállítani.
Tehát aki ilyen hagyományos régi kertet szeretne, oda nagyon jó ez a megoldás, aki pedig marad a nagyon szép, egyöntetű növényeket tartalmazó kiskertnél, azoknak mindenképpen muszáj megvásárolni.
Így van, azoknak mindenképp muszáj megvásárolni, és ilyen esetben lehet azt mondom, hogy jobban jár, ha maga a növényt veszi meg. Nem olcsó igaz, de ha minőségi kertészetből veszni, és mindent megadtak neki, akkor hosszú ideig szép növényük lesz.
Akkor a virágágyások mellől térjünk a kiskertbe, a veteményes kertbe. Egyre több ágyás szabadul föl. Van, aki ezeket őszre térre való salátafélékkel ülteti be. Ilyenek lehetnek a különféle endívia félék, a cukorsüveg saláta, a kínai kell. De ott vannak nálunk nagyon közkedvelt radicsfélék is, amelyet tapasztalatom szerint enyhe tél esetén fátyolfóliás takarásba nagyon sokáig kint lehet tartani. Mikorra időzítsük ilyen hőség napok esetén ezeknek a térre való elültetését, elvetését? Most már inkább palántának a kiültetéséről van szó.
Hát igen, a salátafélékről is azt kell tudni, hogy a nagy meleg hatására nagyon nehezen kelnek el, és ha kikelnek, akkor is többnyire nagyon hamar magszárat hoznak, főleg a régi fajták. Ha ilyen áttelelő salátát szeretnénk, ami mondjuk tavasszal lesz, jó, annak a vetését úgy kell időzítenünk, hogy ne legyen túlfejlett a palánta. Tehát ezt mindig kell számolnunk, és palánta nevelés időszaka mondjuk egy hónap. Tehát ha ősszel akarjuk ültetni, például mi úgy szoktuk csinálni, hogy mi a paprika helyére megy a saláta, ezért mi bőven ráérünk, hogy mindenszentek előtt szoktuk a területbe kiszedni a paprikát, és akkor kerül bele a saláta. Ha ezt az időszakot nézzük, akkor ráérünk szeptember közepe végén, vagy még később is elvetni akár, mert egy hűvösebb, csapadékosabb időben sokkal jobban fejlődnek.
Nem mindegyik fajta telel azonban át, de itt a előfelsoroltakból se, de mégis az a tapasztalat, hogyha tehát ezt június közepétől már lehet kapni a palántákat, de ebben a nagyhőségben valóban sokszor pár hét alatt elmennek magva. Mennyivel kell egy kicsit késleltetni a kiültetést, vagy mennyivel kellene a palántanevelőknek kicsit késleltetniük a palántanevelést, hogy valóban biztonságosan azért őszre, koratérre, amikor még az időjárás engedi, ezek szépen tudjanak fejlődni kint?
Igen, azért nem, tehát azt látni kell, hogy a saláta is azért tavasszal indul meg a növekedés. Itt az a lényeg, hogy a palántázás után legyen ideje magának a növénynek begyökeresedni, mert ha nem gyökeresedik be, akkor egyszerűen a télállósága lesz gyenge. A másik probléma, hogy mondjuk ha nem gyökeresedik úgy le a téli szárazabb időszakunkban, mert azért ahogy most az utóbbi években látható, hogy nincs téli csapadékunk, ami sokkal jobban megviseli a téli és a nagyon koratavaszi szárazságokat, a salátaféléket. Mindenki megijedt tavasszal, hogy szinte úgy összeszáradt a saláta, nem látszik ki a kertből, és kap egy jó öntözést, vagy egy csapadékot, akkor megindul.
Nálunk az előbb említett saláták évtizedek óta nagyon közkedveltek, mondhatni, hogy egyetlen kertből sem hiányoznak. Mennyire terjedtek el Magyarországon ezek a salátaférék? Köztudottan azért önöknél a tavaszi saláta, a május királya saláta féleségek az, ami jobban elfogadottabb, de azért most már ott is sok minden változik.
Igen, nagyba változik a trendek igazából, hogy ez a reformkonyha, meg ezek a modernebb felfogások vannak. Én még mindig azért azt látom, hogy a fejes saláta az fejes saláta. Ezek a színesebb salátafélék, vagy ezek a különlegesebb kínai saláták, rukkola, ezek igazából csak ilyen saláta keverék felhasználásába történik, vagy díszítésre az éttermekbe is. Igazából szerintem az ízvilága még olyan szinten nem mindenki barátkozott meg, mert azért ezeknek teljesen más íze van. Egy fejes salát az egy könnyebb, mondjuk ha megnézzünk egy jégsalátát, ami egy ilyen keményebb, ropogósabb, ez nem mindenkinek jön be.
Ja, a rukkola meg inkább keserdés, meg
van.
Radicsfélék is kesernyések, de ezt egy idő után meg lehet szokni, tapasztalatból mondom, mert először én nekem is egy kicsit furcsa volt, a puha saláta, utána az nagyon szépen évek alatt meg lehet szokni ezt az ízvilágot, és ha már a megürült ágyásoknál tartunk, akkor ha valaki mégis úgy dönt, hogy nem ültet abba az adott ágyásba másodvetést, akkor milyen zöldtrágya növények vannak, amit használhatunk a kiskertbe biztonságosan, hogy nem fognak gyomosítani, és melyek azok a növények, amik nagyon jót tesznek a kerti talajnak?
Hát a zöldtrágya növények nagy része csak akkor gyomosít, ha nincs időbe levágva vagy bedolgozva. Tehát a zöldtrágya növény is az a lényeg, hogy akkor kell bedolgozni, levágni, amikor a legnagyobb zöld tömeget adják. Ezek általában virágzás előtt, mikor bimbóba indulnak, akkor van főként ez az időszak. Nagyon jó például a facéli, ha mézontól fül valaki ilyen vett. Nagyon jó fonálféreg riasztó hatás van. Nagyon jó a különböző mustár. A pillangósok közül, ha valaki mondjuk egész télen rajta akarja hagyni, vagy tovább, a különböző lóbab, vagy takarmányborsóféleség, nitrogént megköt, maga a gyökerén lévő gümökkel, de maga a zöld tömeggel is nagyon nagy zöld tömeget ad. Ha például valaki talajt akar lazítani, akkor például egy kalászost, egy zabot, vagy bármilyen, ha elvet, nagyon nagy gyökértömeggel lazítja a talajt. Egy talajművelő retek, tehát van egy ilyen retek féleség, nagyon mélyen gyökeresedik le, ha olyan tél van, ki is tud fagyni maga, és akkor egy ilyen, úgymond egy ilyen, tehát a retek helye ott marad, ezáltal sokkal több csapadékot be tud venni a talaj. Szóval vannak ilyen keverékek is, amiket direkt lehet kapni, ami több fél évből össze van ragva, megvan, hogy a vetési idejük, mettől meddig tart, hogy mondjuk zöld tömeget akarunk vele, vagy talajt akarunk takarni, nitrogént akarunk megkötni, talajlazítás, nagyon jó keverékeket lehet már kapni.
És mikor kell ezeket letakarítani a területről?
Igazából nem is letakarítani kell, hanem beledolgozni, vagy egyszerűen csak úgymond lemulcsolni, ha valaki le tudja kaszálni, akkor rajtani. Ha ez így takarjuk vele a talajt, még a nedvességet is meg tudjuk őrizni. Most már vannak azok a eljárások és ez a talaj, forgatás nélküli talajművel, és mikor csak egy ilyen mulcshagyó réteget képezünk, és nem forgatjuk a talajt, ezt a zöld tömeget a talajban lévő giliszták és különböző élőlények lebontják, és egy humusz fog képződni.
De hogyha ezek nincsenek lemulcsozva, tehát hogyan valóban kiskerti körülmények között, akkor azért valahogy föl kellene szecskázni, föl kéne vágni, hogy mennél könnyebben. Tehát az így a talajtakarás, azért nehéz utána talajt művelni, mert azért általában ma még a kiskertekben azért megvan járva tavasszal a talaj. Átlagban ez az elfogadottabb, mint ez a takarásos módszer.
Igen, ez így azért nehezebb, de mondjuk, ha nem nagyot hagyunk, és akkor egy tologatós fűnyíróval le tudjuk tolni, vagy egy damilos kaszával lekaszáljuk, akkor azért az olyan, mintha egy lenyír füvet szórnánk rá, és azért ezt könnyebben bele tudják dolgozni a talajba. Ha valaki mondjuk letermeli, akkor azt tudja külön komposztálni, nagyon jó értékű komposztot tud ebből is létrehozni, amit mondjuk ősszel vagy tavasszal visszajuttat a talajba.
Azt még nem tudjuk, hogy meddig tart ez a hőség, de egyszer biztosan, hogy vége lesz. Ilyen, ahogy már említettük, ilyen melegekben nehezen bújnak ki az elvetett magok. Mi vethető még ebben a hónapban a kiskertben, a veteményesünkbe?
Hát igen, ez egy most nehéz dolog ebben a nagy melegben, hogy mit vethetünk. Én azt mondom, hogy inkább várjunk vele, aki mondjuk nem tud öntözni. Tehát a legnagyobb gond, hogy azért nem fog kikelni, mert nagyon száraz a talajunk, tényleg aszályról beszélhetünk most már. De ha valaki tud öntözni, akkor például a spenótot lehet vetni, céklát lehet vetni a zöld babot is nyugodtan, a salátafélék, ha tényleg hűvösebb, vagy tényleg a kertnek egy olyan részében, mondjuk árnyékosabb, nyugodtan el lehet vetni.
Milyen tenyészidőjűeket keresünk azért most már?
Most már azért figyelni kell, hogy a rövid tenyészidejű fajtákat kell részesíteni előnybe. Ezek ha most azt nézzük, hogy augusztus, tehát az a szeptember-októberre beérjenek, szóval ezek a 50-60 napos tenyészidőszakúak, ahhozokat semmiképp ne vessük el, azt hagyjuk meg inkább tavaszi fővetésre.
Általában azért augusztus vége meg szokta hozni a csapadékos időjárás, tehát még nem leszünk elkésve, hogyha még mondjuk várunk egy 2-3 hetet ezekkel a növényekkel sem.
Természetesen nem, mert én mindig azt mondom, hogy egy eső sokkal többet ér, mint több öntözés. Tehát mindig látható, hogy egy eső után szemmel látható, kivirulnak a növények, a fáknak a levelei kisimulnak, amik eddig kanalasok voltak, hogy ne párologtassanak, ugrásszerű növekedésnek fognak indulni.
Említettem, hogy körbekérdeztem a kollégáktól, hogy kinek milyen problémája van. Egy ilyen kérdés, ami fölmerült, hogy mit lehet tenni földi bolhák ellen, amelyek megtámadták a rukkolát. Ugyebár azért rukkolából nem túl sok van a kertbe, tehát azért mégis vegyi védekezést egy kicsit most úgy mellőzzük. Vannak-e valamilyen biomódszerek, amivel a földi bolhák támadását ki tudjuk küszöbölni?
Hát ez a földi bolha kérdés, ez nagyon nehéz. Igazából ez a száraz időszak kedvez nekik, tehát a rendszeres öntözésre sokkal jobban el lehet kerülni. A másik ilyen módszer, ezek a sárgalapok kihelyezése magába az állományba, hogy egyszerűen mivel ezek a hozzáérünk a növényhez érezhet, egyből felugranak ezek a földi bolhák. Ha mondjuk a növény fölött elhúzzuk, ahogy megsimítjuk, akkor nagyon sok rámegy, ezzel nagyon jól tudjuk ritkítani. Én ezt ajánlom kipróbálni és használni, igaz, ezt időbe ki kell rakni, tehát mikor már tarra rágta a földi borra, tiszta, likas a rukkola, akkor már nagy szerencsét nem tudunk elérni ezzel a módszerrel.
Valahol láttam interneten, hogy hát káposztafélék esetében volt, de hát ugye szerintem rukkolánál is lehet használni, hogy a kis káposztapalánták köré egy ilyen kis kör alakú esernyőszerű valamit készítettek, minden növényhez odarakták, és azt állították, hogy nem tudnak fölpattanni a bolhákra. Ez is egy védelem.
Hát
sok palánta köré nem lehet ezt megtenni, de hogyha van egy 20 darab az ember kertjében, meg lehet így is védeni? Vagy ki tudják cselezni ezt a kis karikát, ezt a védőkarikát, és ők föl tudnak menni?
Ezzel még nem volt tapasztalatom, én is láttam ilyent, azért elég sok olyan dolog kereng a világhálón, aminek nagy része elég fals dolog, szóval nem, nincs valóság alapja, csak szépen mutat, és valaki kitalálta. nagyon azért tudnak alkalmazkodni, tehát ezek a rovarok, tehát ha meg akarják találni a növényt, megtalálják. Tehát ez ugyanolyan, mint egy krumplibogár, azt mondják, hogy ahol nincs krumpli, nem volt a környéken, sehol, hogy nem lesz. Na ez se igaz, az, hogy kevesebb lesz, az benne van, de kilométerekről megérzik, hol van a krumpli, és oda fognak menni, szóval...
Krumpli nálunk nincs a kertben, de a padlizsánomat meg szokták találni.
Igen, kifejezetten, ez nekem is egy tanúság.
És a környéken sincsen krumpli.
Egy tanúság volt nekünk is, nem volt a környéken krumpli, de a fólia sátorban, hogy még génbanki tevékenységet végzünk, egy paprika, egy kapszikum bakkátum volt, ami teljesen úgy néz ki, mint egy padlizsán, levélre is, termésre is, ilyen leves termése van, ilyen kis kerek, krumplibogár. Egyből ott volt rajta.
Jó a szimata.
Így van, tehát megérzi, ami hasonlít rá, rokonok, egyből rámegy.
Visszatérve még a rukkola meg a földi bolha problémájára, használható, bevethető ellene a fahamu? Tud valami segítséget nyújtani? Fahamu, kőliszt, ezt is ajánlgatják.
Valamennyit nyújt azért, mert tehát nem érzik a jó magukat ebbe a körülmények között, viszont ezt akkor célszerű kiszórni, mikor mondjuk harmatos egy kicsit a levél, hogy ne hújjon le magáról a növényről, hanem rátapadjon. Viszont azért, mivel a rukkolának a levelét fogyasszuk, azért ott a mosással...
Utána kifogja meg.
Igen, szóval ilyen téren nem biztos, hogy ajánlanám ezt, azt, hogy mondjuk egy reteknél ezt megcsináljuk, akkora gondok nem lesznek, de azért én, ahogy látom, azért ezek a rovarok hozzászoktak már ez a fahamus módszerhez is.
Főnökünk tette fel a következő kérdés, mitől lesz a paprika gyökere fekete, az elmondás szerint sajnos már több éve észlelhető ez a jelenség. Először még megfelelően növekednek a paprika palánták, aztán egy idő után hervadni kezdenek, a száruk alsó része megvastagodik, és amikor kitépte a földből, akkor a növény gyökérzete csökött és fekete, látszik, hogy nem tud megfelelően növekedni.
Igen, sajnos a paprika az kifejezetten érzékeny növényünk közé tartozik, szerintem a zöldségnövényeink közül az egyik legérzékenyebb mindenféle betegség és kártevőre. Ez a talajban lévő gombákra, főleg, hogyha sűrűn ugyanarra a helyre kerül, vagy egy olyan talajba kerül, akkor megtámadják ezek a gombák. Tehát itt ebben az esetben is látható, hogy a növény egy darabig jól érzi magát, és mikor olyan körülmény van, hogy a gombáknak kedvező csapadékosabb, párásabb, csapadékosabb, hűvösebb körülmények, akkor ezek a palántadőlést okozó betegségek így jelennek meg a nagy növénynél. Tehát egy fitoftórás hervadás, hogy a gyökere elpusztul, és utána a növény, mint a le lenne forradva, egyből elszárad.
Megoldás ilyen esetben? Költözködés.
Hát... egyértelmű, hogy azért a vetésforrót az be kell iktatni. A másik módszer, hogy nagyon jó biológiai készítményeket lehet már kapni, amit csak a használatára kell nagyon odafigyelni, hogy a kiöntözés során ne kerüljön olyan edényben, ami mondjuk gombaölő volt, és hogy ne használjunk abban az időszakban nagyon gombaölőket, mert ezek nagyon hamar elpusztulnak tőlük, viszont ez a beöntözés során egy hosszú időre tudunk védelmet nyújtani.
Tehát ez abban az esetben, ha ugyanazon a helyen marad, de ilyenkor azért lehet javasolni azt, hogyha van lehetőség az udvaron, akkor kicsit költöztessük arrébb.
Így van, célszerű odébb költöztetni, és egy másik lehetőség, ami a nemesítés során mindig előtérben van helyezve, hogy olyan fajtákat hoznak létre, amik mondjuk az ilyen betegségekre ellenállóbbak. Tehát azokat a fajtákat keresni, persze ez nehéz egy kis kertbe megvalósítani, mert éppen amit kapunk a termelőtől palántát, azt vesszük meg, ami jobban tetszik. Nem biztos, hogy a termelő is céltudatosan rááll erre, mert azért egy ilyen komolyabb fajtának nagyobb a vetőmag költsége, és annyival nem biztos, hogy drágában el tudja adni magát a palántát.
Egyik kolléganő pedig arra panaszkodott, hogy cserepes gömbtúját vásároltak, ez még június végén történt, majd kiültették őket, sajnos azonban mind elszáradtak. Ugyan tényleg az van, hogy a cserepes konténeres növényekről azt szoktuk mondani, hogy egész évben ültethetők, jó időben meg tudnak gyökeresülni. Mi lehetett a hiba? Talán leghamarabb a rossz idő. Nem a rossz idő, a túl jó idő.
Hát igen, azért ezek a pikkelylevelűek, tűlevelűek és lomlevelű rögzöldnek ültetés időszaka. Igaz, hogy most is lehet, de azért a tavaszi időszak a legjobb, meg a kora őszi, hogy minél hamarabb be tudjanak gyökeresedni. Itt a tavaszin azért, hogy a nyári szárazságokat jobban elviselje, a téli vagy az őszi ültetésnél meg azért, hogy minél hamarabb begyökeresedjen, hogy a tél folyamán a fagyokat jobban bírja. Itt lehet több ok is, de én arra gyanakszok, hogy nem gyökeresedett be a növény, és azért egy viszonylag kicsi tenyészedényben lévő növény sokkal hamarabb ki tud szállni. Mi azt hiszük, hogy megöntöztük azzal a vízmennyiségével, mert vízes a talaj, de lehetséges, hogy pont az a mondjuk az a 2-3 literes földlabdája nem kapott vizet, és ki tud szállni nagyon hamar. Ezeket a tujaféléket ma már el kell engednünk több okból is, elég sok gombás betegségük van, a borókatarkadiszbogár szinte a tujáink nagy részét, a smaragdtuják nagy részét letarolta, inkább át kell mennünk lassan már a mediterránabb jellegű lomblevelőek, pikkelylevelőek használatára.
Aztán panasz érkezett, hogy elbarnult a megyfa. Azt lehet mondani, hogy majdnem a teljes lombozatát elhullajtotta. Lehetséges-e még megmenteni ezt a fát, vagy pedig legjobb, ha kivágásra kerül? Több éven megtörtént már, de azért úgy tavasszal mindig kikihajtogatott. Mi okozhatja a barnulást?
Hát több ok is lehet, de itt több mint valószínű, hogy egy eléggé erőteljesebb megbetegedés van. Meg kell nézni ilyen esetben, ha mondjuk hirtelen ledobja a lombját, akkor ott már nagyobb problémák lehetnek. Ha minden évben kihajt és valamennyit nől, nem úgy terem, akkor nem érdemes ezzel kísérletezgetni, mert vagy az, hogy a többi fára is átterjed maga a betegség, időt és pénzt pazarolunk erre a fára, mert ugyanannyit kell vele foglalkozni, sőt, még többet, míg az ember babusgatja. Ha ledobja a levelét, akkor célszerű megnézni, megvágni a vesszőt. Ha barna a belső, akkor sajnos ennek a fának teljesen tönkrement a szállítószövete. Ilyenkor célszerű kivágni.
Mi okozhatja elvileg? Milyen betegség?
Hát, ha ilyen hirtelen ledobja, akkor az egy komplex betegség, ami a kajszinájzson a népies neve a gutaütés. Itt gomba, baktérium együttese okozza. Lehetséges még azért nála más, mert most már több kórokozóból tevődik össze ez a gutaütés tünet.
És elég furcsa volt a tavaszunk is, monília. Mennyire támadta a csontíjasokat?
Én azt mondom, hogy az idei évben azért a monília nem volt olyan, mint a tavalyi évben. Azért a tavalyi év az egy nagyon moníliás, én Szilván még nem láttam moníliás fertőzést, a tavalyi évben volt. Idén szerencsénk volt, hogy nem volt az olyan csapadékos időjárásunk abban az időszakban, amikor virágzott. Ha valaki időbe tudott védekezni, megelőzni a betegséget, akkor nem volt problémája.
Itt a műsor előtt érkezett egy kérdés hozzád, mennyire lehet-e most a csontíjasokat metszeni, és milyen módon?
Ez a nyári időszak, ez az augusztusi időszak a legjobb igazából a csontíjasoknak a nyári metszése, meg a szeptember elejé időszak. Egyre jobban elterjedt ez a nyári metszések, hogy egy évben háromszor nyúlunk mondjuk hozzá a fához, egyet mondjuk júliusban, ha van rá idő, vagy május végén, attól függ, milyen hajtásnövekedés van, egyet ilyenkor augusztusban és szeptember teljesen készre tudjuk metszeni a fáinkat, amikor leáll a hajtás, növekedés. A belenyúlásnak a lényege igazából az egyéves vesszőkkel, tehát az első időszakban az egyéves rossz irányba növő vesszőket távolítjuk el tőből, hogy a meglévő vesszőink tudjanak erősödni, hogy megfelelő termőképletek jöjjenek létre, és igazából ez az augusztus végi meccésnél ott már, hogyha leállt a növekedés, akkor nagyobb részeket is eltávolíthatunk a fáról, készre metszük úgymond. Ez azért is jó dolog, mert ebbe a magas hőmérsékletbe és száraz időszakban a sebek nagyon szépen begyógyulnak, ezáltal azok a kórokozók, amik egyre erőteljesebben érintik a csontéjaseinkat, azok nem tudnak bejutni a fába, és a fát nem támadják meg.
Nagyobb sebek esetében azonban mindig kell a sebkezelés.
Igen, én azt mondom, hogy ami már ilyen 2-3 cm átmérő egy házi kertbe célszerű lekenni, ha mondjuk tényleg egy vázágat kell levágnunk, mert mondjuk lehasadt a nyár folyamán, vagy elkezdett száradni, és úgy gondoljuk, hogy inkább eltávolítjuk, akkor azokat mindenképp célszerű sebkezelővel lekenni. Én azt mondom, hogy még az alapsebkezelőhöz célszerű hozzárakni egy kis rezet is, hogy ez még jobban meggátolja a gombáknak a bejutását.
Nem tudom, hogy mi a helyzet a szomszédban, tehát Magyarországon, de sajnos az idejében nálunk megint nagyon erősen megjelent a tüzelhalás betegsége az almatermésűeknél. Miért olyan veszélyes ez a betegség, hogyan ismerjük fel, és miképpen védekezhetünk ellene?
Sajnos egyre nagyobb problémákat okoz a tüzelhalás, főleg a körténél, a naspolya, a birs, tehát igazából a fertőzés az úgy néz ki, hogy a birs naspolya a legérzékenyebb, a körte utána jön, és az alma, ami jobban tolerálja. Tehát a felismerés az ott kezdődik, hogy az egyéves hajtások ilyen pásztorbot-szerűen meghajlanak, és elkezdenek lefeketedni. Általában mindig föntről lefelé fertőz. Úgy azért is nagyon veszélyes ez a, mert egy baktériumról beszélünk, és ellene való védekezés nagyon nehézkes, mert annak idején, mikor még lehetett használni baktériumok ellen antibaktérium hatású készítményeket, akkor azért fel lehetett venni a versenyt, csak nagyon hamar alkalmazkodott, különböző törzsek jöttek létre, és ezáltal nehéz ellene védekezni. Milyen is meglátjuk a tüneteket, akkor célszerű eltávolítani azt a vesződ vázágat egy egészséges részig, mondjuk egy 30 centivel visszaválni, és ezt a levágott részt elégetni. Az első fertőzési periódusa az tavasszal virágzás időszakában van, akkor a virágokat támadja meg, akkor is látható, hogy elballulnak, utána jön ez a hajtás fertőzés, és a termést is tudja megfertőzni, egy ilyen baktériumos folyás lesz a termésen.
Mennyire elterjedt Magyarországon ebbe a térségben?
Sajnos sok helyen lehet látni, ültetvényekben is megjelenik, ott azért kordában lehet tartani. A fajták nagyon változékony, hogy a fajták mennyire érzékenyek a tüzelhalásra. Van egy ilyen nemesítési irány is több országban, hogy tüzelhalás rezisztens körtefajták létrehozása, mert akkor a problémákat okoz ültetvény szinten is. Nagyon könnyű metszólóval továbbvinni egyik fáról a másikra, fertőzött fáról. Ezért mondom, hogy egy almatermésénél célszerű az eszközöket a másik fáról átállás előtt alkoholba fertőtleníteni.
Uh-huh. És említett furcsa kis kérdés, ha a saláta elkezd magba menni, és a szárrész kezd megnyúlni, akkor a kolléganő azt kérdezte, hogy igaz-e az az állítás, amit ő hallott a nászasszonyától, hogy a saláta mérgező lesz?
Hát mérgezőnek nem lesz mérgező, csak azért, ha valaki megkóstol mondjuk egy fejes káposztát és egy fejes salátát, ami kezd mag szárat növeszteni, de még azért olyan fejesnek tűnik, akkor érző, hogy ilyen keserű anyagok kezdenek benne felhalmozódni, ami azért az élvezeti értékét nagyban rontja. én már nem enném meg, tehát tényleg rossz íze van, de mérgezőnek nem mondható. Igazából majdnem olyan tejnednek lesznek benne, mint a gyermeklánc fűben, ami a keserű ízért.
De például akkor ez hasonló íz, vagy hasonló anyag, mint ami például a radicsféléknél van? Mert azért ott is megvan az a különleges kesernyés íz.
Egy kicsivel másabb azért, egy kicsit ilyen nem is tudom, mihez hasonlítsam, mert azért nem szoktuk megenni ezeket a felmagzott salátát.
Nem is a felmagzott, teljesen felmagzottakra, hanem amikor még valóban feles, igen, kicsit kezd csúcsosodni, a ízközek már kicsit kezdtek megnyúlni, mm-hmm. de attól még olyan szép saláta formája van.
Ilyenkor én azt mondanám, hogy azt lehet csinálni, hogy azt a középső részét, ami kezd felmagozni, azt el kell dobni, mert az a kesernyésebb, és akkor a szélein, amik még azok a szép levelek, azokat ugyanúgy fel lehet használni. Ez megint ízlés kérdése, hogy melyik, hogy ízli.
Nem csak a saláta olyan növény, tehát amit csak akkor szabad, vagy akkor szoktunk használni, amikor szépen terem, szép fejes formákat ad. Van még egy pár növény azért a kertünkbe, aminek fogyasztása meghatározott időhöz kapcsolódik. Talán ilyen a rebarbara. Tudomásom szerint azért ezt is azt javasolják, hogy nyár elején az első leveleket szoktuk használni, utána már kicsit fölhalmozódnak benne olyan anyagok, amiknek a túl sok fogyasztása káros lehet, vagy pedig köztudottan a paszternák levelét se kell elfogyasztani, nem szabad elfogyasztani. Melyek ezek a növények, amiknél azért kicsit vigyáznunk kell a kertbe, hogy mit fogyasztunk és mikor fogyasszuk?
Igen, a rebarbaránál ez abból indul ki, hogy a tavasszal azért sokkal zsengébb az a levélnyél, mert igazából azt fogyasszuk a rebarbaránál. Itt nyáron, amikor már szárazabb időjárásunk van, sokkal hamarabb megfásodik, szálkás lesz, nem lesz olyan élvezeti értéke. Csinálják a rebarbaránál ezt a szárát, hogy halványítják, hogy letakarják az egész növényt egy nem átlátszó búrával, és sokkal tovább zsengébb marad. Ez majdnem ugyanaz a módszer, csak ott földet takarják be.
A spárgánál is van egy ilyen időszak, amikor fogyasztjuk, és amikor már nem fogyasztjuk.
Így van, mikor ezek a sípok vannak, akkor fogyasztjuk, utána meg igazából a növény ugyanúgy néz ki, mint a virágcsokrokban felhasznált, mikor már leveles változata jelenik meg, akkor azt már nem fogyasztjuk természetesen.
Mi az igazság a paszternák leveleivel?
A paszternák levele az többnyire inkább fényérzékenységet okoz, tehát ezért vannak, akik allergiásak rá, mivel egy ilyen csilló szőrök vannak rajta. Ezzel vigyázni kell, mert aki alapból fényérzékeny és ez hozzáér, akkor nagyon erőteljes kiütéseket tud tőle kapni, és nagyon nehezen gyógyul meg.
Tehát bőrirritációt okoz, tehát amikor valakinek sok van ilyen, akkor azért, amikor gyomlál, akkor legjobb, hogyha fölöltözik.
Így van, hosszú ujjúban legyen mindenki.
És talán még egy kérdés. Egyik kolléganő mesélte, hogy megfelelő távolságra van neki két szép rózsatöve. Az egyik ilyenkorra mindig lehullatja a leveleit, ez az Elizabeth a királynő elnevezésű rózsaszín illatos fajta, miközben mellette a másikon fennmaradnak a levelek, és a növény nem kopaszul föl. Mit tud vele tenni, hogy ez ne történjen meg?
A két különböző fajta, gondolom.
Igen.
Tehát nem ugyanaz. Sajnos a rózsák nagy része, amik forgalomban voltak, azok nagyon érzékenyek a levélbetegségekre, és igazából ez a levélbetegségek miatt hullatja le levelét, főleg ez a diplokarponos levélfoltosodás, és én is ez ellen csak kémiai védekezéssel tudunk megfelelő védelmet nyújtani. Ez is nehézkes, mert az ember úgy van vele, hogy nem akarja azért a dísznövényt, azért nem azért ülteti a kertbe az ember, hogy egészében permetezze, élvezni szeretné a kertet, és eltelen ezt az időszakot, mikor védekezni kell ellen. Hát általában ez a tavaszi időszak, nyár elején, mikor megtámadja, és most ebben az időszakban az ember, ha megy az országba, bármerre, parkokba is, a rózsák szinte levél nélkül vannak. A másik gond, hogy azért Azt mondják mindig a rózsára, hogy szárazságtűrő növény. Igen, de azért, ha egy öntözött kertben nézünk meg egy rózsát, meg ahol nincs öntözve, teljesen más kondícióban van.
Hát ha a nevét nézzük, Elizabeth a királynő, tehát eleve ilyen királyi családba származó rózsa, tehát valószínűleg egy ilyen elittebb fajta, és ami ugyebár túlságosan sokat volt nemesítve, az általában érzékenyebb.
Az, hogy a neve mit mond, jó, az egy kicsit más,
mondom.
Igen. Ezek az angol rózsák, tehát nagyon jók, csak azért nézzük meg, hogy Angliában teljesen más időjárás van. Ott hűvösebb, csapadékosabb klíma van, ott jól érzik. De például elhozzák hozzánk, vagy egy szárazabb klímán, azért az a rózsa nem fog úgy viselkedni. Tehát ezért kell mindig nézni, hogy mit választunk. Erre egy nagyon jó módszerük volt a németeknek, ez az ADR minősített rózsák, ezek már rá van ilyen kérve, ha valaki vásárol, ezt célszerű keresni. Egy nagyon komoly minőségbiztosítási rendszer. Mielőtt a rózsa megkapja ezt az ADR minősítést, több helyen kipróbálják Németországba, és nézzük a betegségre való fogékonyságot, a szárazságtűrésre való, hogy mennyire bírja a szárazságot, nézik azt is, hogy mennyire jó megújuló képessége, mennyire jól virágzik, tehát ez a remontáló rózsák, tehát mindenki azt szeretné, hogy egész évben az a rózsa virágozzon, mindenképp ilyent kell keresni, és ezek tényleg most már a parkokban is látom egyre több helyen, hogy ezek vannak ültetve, ezek permetezés nélkül is viszonylag jól bírják a klímánkat.
Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan régi típusú rózsafajtánk van, amiből tudomásom szerint Magyarországon egész gazdaságok ezzel foglalkoznak, hogy megtartsák a régi fajtákat. Valószínűleg ezekből kellene választanunk, de hát ugyebár az üzletek kínálatában mindig van egy-két nagyon szép dolog, ami elcsábítja a házi asszonyokat, és szeretnék, hogy az ő kertjükbe is ugyanolyan csodaszépen mutatna az a rózsa adott esetben, mint ami a képen van, amivel árusítják.
Igen, sajnos, az ember mindig elcsábul, mikor bemegy egy árudába, hogy milyen gyönyörű ez a rózsa. Azért azt látni kell, hogy ezek, amik nagyon szépek és nagyon egyöntetőek, azok többnyire külföldi, holland, olasz anyag, és ezeket nagy részét meghajtatják, főleg tavasszal, hogy minél előbb legyen virágos növény. Ezek a meghajtatott növények azért egy eléggé olyan körülmények között vannak, amik temperálva vannak. Tehát az ideális körülmények között vannak, azért ilyen szép haragoszöld, azért ilyen dúsak, de viszont ha kikerülnek egy sokkal rosszabb körülmények közé, akkor máshogy viselkednek. Én azért is mondom mindig mindenkinek, hogy nézzen körbe, hogy a környéki kertekben mik azok, amik jól érzik magukat, milyen növényeket célszerű ültetni, abból nagyon sokat lehet tanulni, hogy mondjuk a talaj milyen. Tehát ahol mondjuk nincsenek rododendronok, ott ne próbáljunk meg áfonyát a kertbe, mert tudjuk, hogy nem savanyú a talaj, nem fogja jól érezni magát. És ezekben nagyon sokat lehet tanulni.
Hát fölpillantva az órára, műsoridőnk elfogyott. Ezeket a kérdéseket még valószínűleg fogjuk taglalni a következő műsorokba is. Egy szó a rózsánál, akkor tavasszal kell mindenképpen egy kezelést végrehajtani, ahhoz, hogy mennél tovább kitartson majd akkor ez a Elizabeth a királynő elnevezésű
van,
rózsa
tavasszal,
is, és mit használjon, akkor azt mondjad.
Mindenképpen kell egy részhatóanyag legyen bent, és egy felszívódó hatóanyag együttese, és célszerű, hogy a rózsának is azért eléggé viaszos a levele, még egy hatásfokozót is hozzárakni, és úgy permetezni, hogy a fonáki része is kapjon, mert ha megnézzük, ezek a gombák, a spóráit a fonáki részén szórják.
Kedves hallgatóink, ma ennyi apró cseprő jó tanács fért a Kertész Válaszol című műsorunkba. Kertészünknek Jánosnak megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és megválaszolta a kollégáim problémáira a válaszokat. A következő adással szeptember 3-án fogunk jelentkezni, akkor már a megszokott betelefonálós módszerrel várjuk az önök problémáit. Mára elköszönök, a műsor készítője Jobbágy Klára volt, kertészes Salamon János. Mindannyiunk nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket.